Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
A Szia, tanár úr sorozatnak ez a műsora a koronavírus járvány idején készült. A műsor készítésekor már mindenki tudta, hogy ez a járvány nem csak az emberek egészségére veszélyes, hanem a megélhetésükre is. Már vannak banki intézkedések, amelyek szerint egyes iparágok dolgozói nem kaphatnak hitelt, bármekkora jövedelmet igazolnak is, mert a bankok sem az egész iparág biztonságos jövőjében nem bíznak, sem abban, hogy az ott dolgozók a válságkezelés során valaha is méltányos jövedelempótlást kaphatnak. Mintha az egész iparág nyeresége a cégeké volna, a kockázata pedig a dolgozóké. Mindez semmi az egyéni vállalkozók és a milliárdos szint alatti vállalkozások helyzetéhez képest. Vajon melyik kis vagy középvállalkozásnak van annyi tartaléka, hogy hónapokon át elviselje a bevételkiesést, és még a munkatársait is meg tudja tartani, miközben támogatásra vagy hitelre ő sem számíthat? A rendkívüli helyzet rendkívüli vállalkozói viselkedést kíván. A mai műsorban olyan vállalkozást mutatok be, amelyik már eddig is a szokatlan lépéseivel hívta fel magára a figyelmet.
Üdvözlöm, Péter!
Üdvözlöm, Zoltán! Borzasztóan sajnálom, hogy nem személyesen tudunk találkozni.
Százszor jobb lenne.
Sajnos ide egy kicsit a hangminőség is rosszabb lesz, mint hogyha személyesen beszélgetnénk, de úgyis a tartalom a lényeg, és nem az, hogy közben esetleg a ház előtt elmenő mentőautó be fog hallatszani.
Hát szerencsére ilyen szempontból jó helyen lakom, mert egy zsákutca végén.
Hadd kezdjek bele rögtön a témába. Arról van szó, hogy a nagy ruhaüzletek mellett van egy különlegesség, a Mr. Sale öltönyüzlet, és én most azért kezdeményeztem ezt a beszélgetést, mert ez az üzlet nagyon sok szempontból különleges. Szerettem volna bemutatni a rádió hallgatóinak. A beszélgetőtársam pedig nem más, mint...
Békés Zoltán vagyok, a Mr. Sale öltönyüzlet alapítója.
Alapítója és jelenlegi tulajdonosa, ha jól tudom.
Igen, jelenlegi tulajdonosa, nem sokkal ezelőtti cégvezetője is jelen pillanatban az unokaöcsém vette át a céget.
Értem. Ez a bolt budapestiek számára, Budapesten kívüliek számára is nagyon jól elérhető, és eléggé sajátos árukészlete van.
Igen, az elhelyezkedése az rendkívül jó, a nyugati pályaudvartól 2 perc sétára található, tehát akár vidékről, akár Budapesten belül is tömegközlekedéssel nagyon jól el lehet érni. Egy parkolóház is van a bolt mellett, úgyhogy még akár kocsival is jó jönni hozzánk, bár én a biciklis közlekedést kedvelem inkább, és ezt javaslom mindenkinek. Az árukészletünknek meg az a különlegessége vagy jellemzője, hogy kifejezetten minőségi termékeket, ruhákat szerzünk be a világon mindenhonnan, Magyarországról is, meg külföldről, amik valahol megmaradt raktártételek, és azért rendkívül alacsony áron tudunk hozzájutni, így mi is nagyon jó áron tudjuk kínálni a vásárlóinknak.
A Mr. Sale teljes neve Mr. Sale öltönyüzlet,
így van.
De itt nem csak öltönyök kaphatók, viszont férfi ruházatra specializálódott, ez nem hangzott el eddig, és ez azért is különlegesség, mert egy átlagos ruhaboltban a készlet 80% a női ruha, a maradék 20% a gyerekruha, férfi ruházat, valamint a háztartási cikkek. Pedig egy teljes bolt férfi ruházattal foglalkozik. Van ekkora kereslet?
Van, tehát egyértelmű, hogy van akkora kereslet. Az, hogy miért alakult ki az, így ki, az részben véletlen. Hát annak idején, 30 évvel ezelőtt, mikor elkezdtem a szakmával foglalkozni, teljesen véletlenül ebbe a kereskedelmi ágba, a férfi ruházatba kerültem bele, és azóta is ebbe maradtam, ehhez értek. A női ruhához, gyerekruhához egyáltalán nem értek. Érdekes módon ez egy nagyon más szakma, vagy ezek nagyon más szakmák, mint a férfi ruha, bármennyire is ugyanúgy ruháról van szó.
Nem értek hozzá, úgyhogy ez most meglepett engem. Én azt hittem, hogy az alapjai ugyanazok.
Hát biztos vannak hasonlóságok, amit én szoktam néha azt a viccet elsütni, hogy nekem kb. Annyi közön van a női ruhához, mint a vaskohászathoz. szerintem ez így nem nagyon...
Rokon szakmának tűnik, igen.
Igen. Tehát hogy az én szempontomból ilyen, tehát, de tudni kell, hogy a vaskoházhoz se értek egyáltalán, tehát ennyiből hasonlít a női ruha. Nagyon másképp működik az egész piac, a divat, tehát az egyik legfontosabb különbség, hogy férfi ruha, öltöny, ing, az nem változik olyan hihetetlen
sebességgel,
mint a női ruhában. Tehát ott meg nincs annyi féle, tehát az öltöny, amit tavaly legyártottak, az nagyjából pont ugyanúgy, mint egy idén gyártott öltöny, tehát nagyon lassan változik, hogy 10 évvel ezelőtti, vagy 20 évvel ezelőtti öltönyen azért nagyon látszik, hogy ez nem a mai divatnak megfelelő, de nincsenek ilyen hirtelen ide-oda ugrások, vargabetűk, tehát itt lehet azzal foglalkozni, amivel mi foglalkozunk, hogy megveszünk olyan raktártételeket, amit akár tavaly gyártottak le valahol, és az semmit különbség nincs, ugyanúgy lehet hordani most is.
Most másodszor hangzott el, hogy a bolt valójában úgy működik, hogy raktárkészleteket vásárol. Na most ezt nem lehet előre tudni. Vagyis, ha elmegyek a boltba, akkor nem tudom, hogy ott mit fogok találni.
Így van. Tehát ez egy kicsit zsákba macska, egy bizonyos szempontból. Tehát az a alapvető kör, ami már az elején megbeszéltünk, hogy öltönyök, ingek, alapvetően a klasszikus férfi ruházat, ezentúl némi póló, zokni, stb. Kiegészítők, tehát ezeket fogja találni, aki eljön hozzánk, de hogy most épp az öltönyön belül milyen öltöny lesz, azt tényleg nem lehet előre kiszámítani, valamennyire lehet a weboldalunkon előre tájékozódni, de ott is csak ízelítésképp, vagy ízelítőképpen tudunk valamit kiadni, mert annyira vegyes az árukészletünk, pont ebből a raktárkételes vásárlásból kifolyólag. De azt szoktam mondani, hogy ha eljön valaki, és öltönyt szeretne, akkor fog találni. Általában egy alkalomra keresik, vagy munkához, mivel amúgy meg óriási a választék, így a kollégáim tudnak segíteni, sőt, hát ez benne is van az alap lényegünk, majd nagyon is segítünk a vásárlóknak, akkor fog találni. Tehát ha nem úgy jön be valaki, hogy rózsaszín csíkos fekete öltönyt akar, akkor minden áron, akkor nagy valószínűséggel.
Jártam az üzletben, hát valójában azért is jött létre ez a beszélgetés, mert ismerem az üzletet, és bizony időnként eléggé meglepő, hol mikra is bukkantam, de valóban általában az a helyzet, hogy ha egy férfi úgy akar fölöltözni, hogy elegánsnak látszon, és mégis természetesnek, akkor ez ott szokott sikerülni. Legalábbis nekem volt már nem egy példa, hogy sikerült. Néztem a weboldalt is nagyon sokszor. Külön poén, hogy nem modellek, hanem maguk az üzlet munkatársai azok, akik a különféle ruhákat bemutatják.
Igen, akkor itt a többféle felvetések közül, akkor válaszolok először az elsőre. Igen.
Igen.
Tehát ha bejön hozzánk valaki, akkor nagyon korszerűen és divatosan fel tudjuk öltöztetni. Ez nem csak azért van, mert tényleg megy a választék, és a megfelelő igényfeltárás után olyat fognak ajánlani a kollégáim, ami megfelelő, hanem azért, mert ez kifejezetten a filozófiánkban benne van, hogy úgy öltöztessük fel a vásárlóinkat, ahogy arra neki szüksége van, azaz például igénybe lehet venni ingyenes, kifejezetten öltözködési tanácsadást is. Erre van egy dedikált kollégánk, a Bea, tehát ő ezt így akár fél órán keresztül is képes valakinek ezt így átadni, hogy az ő alkatára, arra az adott alkalomra mi a megmegfelelőbb, és természetesen az összes többi kollégám is rendelkezik ezzel, csak nekik nincs annyi idejük, hogy ennyire bőven kifejtsék, de tehát, hogy ki lehet találni bármilyen szettet, bárkinek bármilyen alkalomra, és az biztos, hogy lesz. Már csak azért is, mert azt az előbb nem mondtam, de azért kiegészítésképpen természetesen vásárolunk nem raktártételes termékeket is, az ilyen nagyon alapvető típusú termékekből, tehát például a fekete öltönyt, ha nem találunk raktártételbe, azt azért veszünk.
Tehát az mindig, van néhány dolog, ami alapvetően, és ami mindig van.
Hát ami legalábbis igyekszünk, hogy mindig legyen, de igen.
A weboldalon kívül én időnként hírlevelet is szoktam kapni.
Igen, ez egy nagyon fontos eleme a marketing munkánknak, és az egyik legrégebbi is. Nagyon nagy adatbázissal rendelkezünk, tehát ilyen 100 000-es nagyságrendű hírlevél olvasót érünk el, így hírleveleken keresztül, és rendkívül hatékony. Aki feliratkozik a hírlevélre, annak adunk ajándékba egy 100%-os pólót is, ez is egy nagyon régi, nagyon jól bevált ajánlatunk, ezzel is tudjuk növelni a hírlevél feliratkozók számát, illetve még sok egyéb van a marketingünkben, ami szerintem elég különleges.
Bocsánat, mint egykori matematika tanár, nekem föltűnt két szám. Az egyik az, hogy minden egyes hírlevél feliratkozó kap egy pólót, a másik szám egészen más nagyságrend, hogy 100 000-es nagyságrendű feliratkozó van. Ez szerint a Mr. Sale eddig 100 000-es nagyságrendű pólót osztott ki pusztán a hírlevélre való feliratkozásért?
Igen, ez abszolút így van. Sőt, annál még többet is, mert ugye folyamatosan azért ezek cserélődnek, tehát valószínűleg a fennállásunk alatt több 100 000 hírlevél feliratkozó volt, de ugye van, aki leiratkozik, van, akinek meg az e-mail címe, stb. Tehát itt
akkor van egy kérésem, most legyen egy kis zenés pihentető szünet, és utána hadd kérjem arra, hogy valahogy egységes rendszerben mondja el, hogy hogyan működik ez a nagyon sajátos marketingrendszer. Mert eddig apró részletek elhangzottak belőle, de semmi olyasmi nem volt, ami önmagában más intézményeknél, más boltoknál is meg ne jelent volna. A Mr. Sale-nél viszont ez valami szerves rendszer, és azt szeretném, hogyha ez valahogy összefüggően elhangzana.
Rendben van.
Zoltánnal a Mr. Sale öltönyüzlet cég tulajdonosával és alapító cégvezetőjével beszélgetek. A beszélgetés apropója az, hogy ennek az üzletnek nagyon sajátos marketing rendszere van, és a szünet előtt arra kértem Békés Zoltánt, hogy ezt összefüggően, összefoglalva mondja el a hallgatóknak.
Szeretném azzal kezdeni ezt az egészet, mielőtt rátérnénk a konkrétumokra, hogy van egy nagyon alapvető hozzáállásbeli dolog, ami nélkül mindaz, amit ezután el fogok mondani, nem túl sokat ér. Hát mi azt már nagyon régen célul tűztük ki, hogy most lehet egy kicsit ilyen nagyképpen fog hangzani, de ugyan társadalmilag hasznos tagjai legyünk a gazdasági közösségnek, tehát hogy amit mi csinálunk, annak az elsődleges célja az, hogy hasznosak legyünk, ugye ez elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a vásárlóink járjanak jól, tehát ezt mindig szem előtt tartjuk. és csak másodlagos lehet ezek után, hogy profitot termeljen a cég. És ha ez áthatja ezt a tevékenységet, azt érzik a vásárlók, és meghálálják. Tehát ez egy nagyon fontos és elsődleges pontja az egész marketing rendszerünknek. És akkor, ha az előbb már a hírleveleknél fejeztünk be, akkor most folytassuk onnan, már csak azért is, mert ez volt a legrégebbi eszközünk, amit már nagyon-nagyon régen akkor elkezdtünk használni, mikor még szinte senki nem hírlevelezett, és ezt kétféle módon tesszük. Egyrészt az üzletben vásárló olyan vevőktől, akik első alkalommal vannak nálunk, és még korábban nem iratkoztak fel a hírlevelünkre, akkor ott megkérdezzük őket, illetve javasoljuk, hogy iratkozzanak fel, ahogy említettem, az ajándékpólóért is cserében, de nem csak azért, hanem hogy jó ajánlatokat kaphassanak, illetve a weboldalunkra rátévedő embereket is igyekszünk ott ugyan ilyen alapon meggyőzni, hogy iratkozzanak fel.
Az ön számára valószínűleg magától értetődő, mert nap mint nap ebben él. Én hadd mondjam el, hogy amikor vásárlóként belépek, minden alkalommal újra meglep, hogy a munkatársak egyike ott áll a bejáratnál, üdvözöl minden megérkezőt, és megkérdezi, hogy egyébként ő a hírlevélre feliratkozott-e, egyébként először jár-e az üzletben, kívánja-e, hogy az üzletet bemutassák neki, majd a pénztárnál ismét megkérdezik, hogy hírlevél feliratkozó vagyok-e.
Hát igen, ez egyébként tényleg, ebben teljesen igaza van, hogy nekünk ez elég természetes, de amúgy nem az. Tehát egy kicsit vitatkozok azzal, amit még a szünet előtt mondott, hogy ez így természetes, ez a hírlevél dolog. Hát én egy kezemen meg tudnám számolni, hogy hány helyen kérik el egy boltba betérve tőlem az e-mail címemet. Hát inkább még lehet, hogy az is sok, az egy kezemmel érzi új ehhez. De tehát egy hiába tűnik evidensnek, meg van nagyon sok hírlevél, amit kapunk amúgy. Tehát úgy érezzük, hogy sok hírlevelet kapunk, de ha valaki belegondol, hogy egy normál, nem internetes boltba, hanem bemegy egy boltba, ahol szokott járni, hogy ott hol kérték el tőle valaha az e-mail címét, az nagyon keveset fogja találni. Tehát hogy ez sem természetes igazából nálunk. Most már nagyon természetes, azt hozzá kell tennem, hogy a legelején iszonyú nehéz volt rávenni a munkatársaimat, hogy elkérjék az e-mail címet, de ezt mondom még akkor volt, mikor...
Kínosnak érezték,
úgyhogy ezt úgy tudtuk annak idején áthidalni, hogy akkor én ott beálltam oda a kasszába 15 évvel ezelőtt, vagy lassan inkább 20 évvel ezelőtt, hogy és akkor elkértem az e-mail címeket, kiderült, hogy az embereket teljesen jól fogadják, nem sértődtek meg ettől, és akkor onnantól kezdve...
Ez nem a vásárlás feltétele. Bárki mondhatja, hogy hát nem akarom megadni. Vagy...
Persze, elő is fordul időnként. Tehát ez
persze, statisztikai alapon ez teljesen rendben van, úgyhogy ebben semmi tolakodás nincsen.
Nincs, szerintem sem. De ennek ellenére ez nem történik meg a legtöbb másik módban.
Most, hogy belegondolok, az önökén kívül, ha jól összeszámolom, akkor nulla ilyen tapasztalatom van. No, megérkezett tehát valaki a boltba, üdvözölték, ha először járott, akkor kap egy kis udvarigazítást, hogy mit, hogyan talál a földszinten és az emeleten, mert nem nagyon könnyű az egészet egy pillantással átlátni. Megérkezett, mi történik, illetve nem én kérdezek, önre bízom, hogy milyen sorrendben, milyen felépítésben mondja el a marketing stratégiát.
Hát mehetünk ezen a vonalon, és akkor talán ki tudjuk az összes elemét fejteni innen indulva is. Na, tehát akkor megérkezett a vásárló, az egy nagyon fontos dolog nálunk, hogy igyekszünk minden egyes vásárlót személyesen kiszolgálni, tehát nem úgy néz ki, mint egy nagyobb áruházba, hogy maximum egy-egy árufeltöltőtől lehet valamit kérdezni. Nagyon tudatosan az igényeket igyekszünk feltárni, kinek milyen alkalomra, stb. Ezeken végigmegyünk, és tényleg megpróbáljuk a lehető legjobbat adni a vevőknek, ugyanebből az előbb említett filozófiából. Tehát kifejezetten van arra szabályozásunk, vagy hát nem írottam, de ez egy köztudott dolog nálunk, és elvárás is, hogy kötelezőek, vagy kötelesek vagyunk a vásárlónak megmondani, ha esetleg ő egy olyat szeretne vásárolni, ami a mi véleményünk szerint ne váljon neki, esetleg kockáztatva azt is, hogy egyáltalán nem vásárol, de hogy ez mindenképpen megmondjuk neki, hogy ha valamit nem javasolunk, ezen kívül elmondjuk ekkor körülbelül azt a nagyon különleges intézményt, ami van nálunk, a időkorlát és indoklás nélküli 100%-os garanciát, tehát ez is mint egy önálló akár eleme a marketingünknek, de a filozófiánknak is, ami onnan jött szintén, hogy olyat akarunk adni a vásárlóknak, ami jó neki, és ha ezt nagyon következetesen végig gondoltuk, akkor az jött ki belőle, hogy akkor, ha nem jót vesz, vagy nem olyat adtunk neki, ami tényleg jó neki, akkor legyen lehetősége visszahozni, akár sokkal később is, akár használtan is, tehát nem foglalkozunk ezzel, tehát és szerintem én még nem találtam sehol a világon olyan céget, aki ezt megtette volna, hogy abszolút időkorlát nélkül, minden indoklás nélkül vissza lehet hozni egy terméket, és visszafizetik az árát.
A műsorvezető, hogyha tapintatlan kérdést akar föltenni, mondhatja azt, hogy a hallgatók biztosan kíváncsiak volnának rá. Igen. Úgyhogy most hadd mondjam azt, hogy a hallgatók biztosan kíváncsiak volnának arra, hogy ezzel senki nem él vissza.
Teljesen jogos a kérdés. Én is féltem egy picit, mikor úgy döntöttünk, hogy ezt bevezetjük, de akkori vitáinkat azzal vártuk, hogy nézzük, megpróbáljuk ki, majd meglátjuk. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagy ritkán előfordul, nagyon kis százalékban, nagyon kevésszer előfordul ez. Ezekben az esetekben, hogyha ugyanannál a vásárlónál ez többször előfordul, hogy vagy így rendszeressé próbálna venni, akkor egész egyszerűen így finoman megkérjük, hogy ezt lehetőleg ne csinálja. Nem kötelezzük, nem tiltjuk, mert ugye benne van a szabályzat.
Igen, végül
is. A policingban, hogy visszahozhatja, tehát nem tiltjuk meg neki, csak így vagy levélben, vagy telefonon, így elmondjuk neki, hogy ez igazából nem erre való. Ez az intézmény arra való, hogy biztonságosan tudjanak vásárolni a vásárlóink, tehát ne legyen az a probléma, hogy mi lesz, ha mégse jó. Tehát erre való, nem arra, hogy mondjuk megveszek egy öltönyt, hordom egy évig, utána visszahozom, viszek egy másikat, aztán egy ilyen megint, és ez így tovább. Tehát nem erre való, de mondom, ezt se tiltjuk meg neki, csak megkérjük, és ez azért működik ezen ilyen koromban. De hangsúlyozom, hogy ez nagyon-nagyon pici ezrelékekre, vagy tízezrelékekre mérhető. Nagyon ritkán kell ezzel foglalkozni, és ez egy nagyon jó tapasztalat arra, hogyha így bizalmat adunk, akkor alapvetően bizalmat kapunk vissza, mert szerintem azért bárki, aki találkozik ezzel az intézménnyel, ez a fejében megfordul, hogy akár ezt is lehetne csinálni, és még 10 000 emberből 9999 nem csinálja meg.
Az egész üzletnek olyan a légköre, hogy őszintén szólva, amíg most el nem kezdtünk beszélni róla, nekem az agyamban nem fordult meg, hogy itt bárki bárkivel tükközhet, akár az eladó a vevővel, akár a vevő az eladóval.
Az mi részünkről biztos nincs trükközés, de itt olyan mennyiségű vásárlóról van szó, hogy a nagy számok törvénye alapján minden előfordul, de mondom, nagyon,
persze,
nagyon ritkák a negatív tapasztalatok, és még azt is viszonylag normálisan le tudjuk kezelni, vagy inkább azt mondom, hogy teljesen normálisan le tudjuk kezelni. És még ehhez egyébként nagyon hozzátartozik ehhez a témához, hogyha mondjuk lenne egy bizonyos százalék ilyen úgymond visszaélésszerű garanciaigény levéltel, még tulajdonképpen az is megérné, de nincs, mondom igazából, mert óriási ereje van, tehát ha marketing eszközként kezelítünk ehhez, akkor az én kollégáim nagyon jó helyzetben vannak, mikor egy ilyen igényfeltárás után ajánlanak egy terméket, mert egyrészt ugye megvan az a szabadságuk, hogy tényleg jót ajánljanak, nem függ a fizetésük attól, hogy most rátukmáljanak egy öltönyt a vevőre, viszont az az elvárás, hogy jót adjanak neki, és ha bármi hezitálás felmerül, akkor ezt az eszközbe tudják vetni, hogy abszolút semmit nem kockáztat a vásárló, tehát nyugodtan legyen meg, mert visszahozhatja akár használtan is, ha nem válik be. Tehát, és ez nekünk rengeteg időt, energiát spórol, és több lett eladásokat eredményez. A vásárlók tényleg biztonságosak.
Azt hiszem, az elmúlt percekben tökéletesen sikerült megindokolni, hogy ennek a műsornak miért az az alcíme, hogy adj, hogy kaphass.
Így van.
És miért fenntartható vállalkozói stratégia. Én azt javaslom, hogy megint tartsunk egy pici szünetet. Szünet után azt szeretném megkérdezni, nem, szünet után azt fogom megkérdezni, hogy hogy alakulhatott ez így ki évek, évtizedek alatt.
Rendben.
My dreams, I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. All I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying,
Békés Zoltánnal, a Mr. Szél öltönyüzlet cégtulajdonosával és alapító cégvezetőjével beszélgetek. Most éppen arról, hogy a nagyon sajátos marketingrendszerük hogyan alakult ki évek alatt, évtizedek alatt.
Ismét azzal szeretném kezdeni, hogy milyen hatások értek engem személyesen, ami ebben az irányba lökdösött, hogy kialakítsunk egy ilyen marketingrendszert. Talán két fő tényezője van. Az egyik az, hogy a bolt egy mellékutcában van, igaz, hogy a belvárosban, de és jól elérhető, de átmenő forgalom nélkül, különösen régen volt ez igaz, most már van egy-két dolog az utcában, ami generál némi forgalmat, úgyhogy nekünk már a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején, amikor még az volt a divat, hogy az utcán sétálunk a körúton, vagy akárhol, és bemegyünk az ott lévő boltokba, és a legtöbb boltos is ezt a stratégiát választotta, hogy egy forgalmas helyen legyen egy üzletem, és akkor bejönnek az evők maguktól. Mi akkor is egy rossz helyen voltunk, úgyhogy kénytelenek voltunk eldönteni, hogy vagy tönkre megyünk, vagy valamit kitalálunk, és akkor elkezdtünk mindenféle marketinggel próbálkozni. Hát volt egy ilyen kényszerűség a dologban, és ez aztán meghozta a kreativitásunkat, mindenféle kipróbáltunk. Az egy nagyon jellemző hozzáállás, hogy megpróbáltunk ilyen teljesen agyament dolgokat is kitalálni, és utána kipróbálni. Azt látom, hogy legtöbben megnyernek bármilyen próbálkozástól, pedig nem feltétlenül akkora rizikó valamit kipróbálni. Tehát ez az előbb említett korábban említett 100%-os garanciát, ezt én már nagyon sok vállalkozónak, meg ismerősnek elmeséltem ugyanilyen részletesen, hogy milyen előnyei vannak, és senki nem meri kipróbálni. Meg sorolhattam ezeket. Tehát, hogy van egy ilyen úgynevezett out-of-box gondolkodás, ami nagyon fontos, ami mondom részben ebből a kényszerhelyzetből indult ki valahogy, hogy muszáj volt valamit csinálni egy mellékutcában. Másrészt meg ez egy kicsit később jött, így a 2000-es évek közepén, hogy 2004-2005 tájékán részt vettem egy meditációs tanfolyamon, aminek egy elég fontos eleme az, hogy egy ilyen erkölcsiség, ha röviden akarom elmondani, és annak kapcsán elmerült még konkrétan ott a tanfolyamon is, hogy így abszolút mellékszálként, ez amit már korábban mondtam, hogy egy ilyen gazdasági társaságnak is az adja igazából a létjogosultságát, hogyha társadalmilag hasznos tud lenni. És akkor ez a kettő így összeadódott, tehát egyfajta kreativitás, meg ez a fajta hozzáállás, tehát innen indultunk, utána jöttek azok a ötletek, amikről már szintén beszéltünk egy picit, a hírlevelek, a hirdetések mérése még nem hangzott el, iszonyú fontos, tehát mi minden egyes új vásárlót megkérdezünk, hogy hogy találtod a boltba, és akkor ennek alapján kapunk egy visszacsatolást, ugyanúgy, ahogy hírlevélre se akarnak feliratkoztatni más boltokban, ezt se kérdezték meg tőlem, szerintem még soha az életben, ahol vásároltam, hogy én hogy keveredtem oda, láttam egy hirdetésüket, hogy mi történt, hogy ebből iszonyú sokat tanulunk, a vásárlói visszajelzésekből tudjuk célozni a hirdetéseinket, stb. Ez nagyon fontos, de a legfontosabb része az, hogy el tudjuk dönteni egy adott hirdetésről, hogy ez most nekünk megéri, vagy nem, ennek alapján, hogy megkérdezik.
Mert kiderül, hogy hányan mondják azt, hogy annak a hirdetésnek az alapján jöttek a boltba.
Igen, mondjuk ezt némileg felborítja az online hirdetések rendszere, de az még egy külön bonyolult téma.
Többféle minden szóba került itt, nem akartam a szavába vágni. Elhangzott egy utalás, bocsánat, nem emlékszem pontosan a szóra, hogy autobox, agyament ötletek, meghökkent ötletek. Hadd kérjek néhány konkrét példát.
Igen, tehát egy out of box, ugye ez egy angol kifejezés.
Igen.
Kívül, tehát hogy ez ilyen szokatlan, megszokott, elrugaszkodott.
Igen, a kereteken.
Viselkedést, ötleteket hívjuk így. Tehát például mondok egyet, ami nagyon emlékezetes a számomra, hogy ezt egy marketinges ajánlotta egy hírlevelében még nagyon régen, Valentin nap, köszöntő. Leírta ebbe a hírlevelébe, hogy neki van egy nagyon jó ötlete, írjátok meg a vásárlóknak, hogy Valentin napon egy ilyen hírlevél, majd drága, kedves vásárlónk, drága szerelmünk, megszólítással, és hogy önök nélkül, vagy ön nélkül szomorú lenne az életünk, stb. Tehát egy ilyen szerelmes levél a vásárlókhoz. És hát odaírta ebbe a hírlevélbe, hogy ez annyira fura, meg meghökkentő, hogy senki nem fogja ezt megcsinálni szerinte, akinek most javasolja, és ezért, ha mégis te megcsinálod, akkor te leszel az egyetlen, és hát akkor cégbe ezt előadtam, hogy gyerekek, akkor ezt most mi meg fogjuk csinálni, és hát iszonyúan kiakadt mindenki, hogy hát ilyet nem lehet írni, az mi a szerelmünknek nevezzük a vásárlót, és hát mondtam, hogy oké, értem, hogy ez van, de most ezt ki fogjuk próbálni, és kipróbáltuk. Nagyon jó visszhangja volt. Nyilván egy-két ember sérelmezte ezt. Most nem mondom, hogy teljesen egyhangulag mindenki volt, vette ezt, de 99,9%-ban igen, ráadásul persze még egy olyan is volt benne, hogy csak úgy simán adtunk ajándékba. Tehát ez egy második, amit tudok mondani, hogy rengetegszer előfordult, hogy úgy adtunk ajándékot, nem csak a feliratkozásért, hanem csak úgy. Tehát volt ilyen, hogy akkor azt mondtuk, hogy akkor most Valentin nap alkalmából adunk egy, nem tudom már mi volt, hiszem, egy parfüm, és akkor lehetett választani egy nőit, vagy férfit, attól függ, hogy ki miért akart, és teljesen ingyen volt. Tehát odaadtuk. Ez is meg, ebbe se buktunk bele, ez is egy kicsit fura volt, de mondom, az a másik része volt ennél, ami nagyon-nagyon ilyen így erőt kelt. Ilyenkor egyébként nekem is mindig erőt kell venni magamon, mert tényleg ugyanígy meg nem csinálja az ember, addig olyan nagyon gyémelnek meg. Mindenféle szempontból olyan lehetetlennek tűnik, de én mindig ilyenkor azt mondom, hogy azért ezzel nem fog összedőlni a cég, mert lehet, hogy beleszutunk valami ilyeségbe, meg nem kellett volna csinálni, de ki kell próbálni.
Erre a drága szerelmünk levélre a mai napig emlékszem. Engem is nagyon meglepett, hogy hogy jön ez ide, de egy olyan dolognak éreztem, hogy miért ne? Hát végül is egy olyan hangulat alakult ki, és magában a boltban is egy olyan hangulat van, hogy szinte úgy barátokként évődünk egymással. De hadd mondjam meg, hogy mi az, ami engem a legjobban meglepett az összes közül. A lakáskoncert.
Igen.
Hogy jön az egy öltönyvolthoz?
Igazából sehogy. Tehát, hogyha így ez a kérdés egy öltönyvolthoz hogyan, akkor sehogy. Ez is abba a sorba illeszkedik bele, hogy jönnek ezek a mindenféle fura ötletek, és próbáljuk ki. Egyébként pont ez is egy ilyen ingyenes szolgáltatásunk. Ugye én egyszer voltam a Fellegi Ádámnál egy ilyen lakáskoncerten, már nagyon régen, és ott ültem, mondom, hát ez rohadt jó, még nem voltam, óriási élmény, ott van tőlünk egy utcára, egy kettőre.
Mondom, igen, és saját lakásában, zongorakoncert.
Saját lakásában tart elképesztően jó zongorakoncerteket, de nem is csak maga a zene jó benne, hanem az a show, amit ő ehhez előad, tehát egy ilyen abszolút élvezhető, még olyanoknak is, akik kezdők a komoly zenében, annyira jó hangulatot teremt, és akkor valahogy így beugrott, hogy hát ez tök jó lenne még több embernek megmutatni, akkor szervezzünk egy ilyet, hogy meghívjuk a mi vásárlóinkat, és akkor...
Tehát a hírlevélben egyszer csak megjelenik két vagy három alkalom, amikorra lehet jelentkezni, hát addig, amíg az a lakás, vagy az a nappali Igen. szoba meg nem telik, lehet jelentkezni, és aki jelentkezett, az a Mr. Szél vendégeként megjelenhet Fellegi Ádám zongoraművész lakásában, ahol a zongoraművész gyertyafény mellett és az adott zenemű történetének elmesélésével koncertet ad az ott lévő 10-12 ember számára.
Hát azért többen vannak, nem 10-12, az inkább olyan 40-50, tehát egy elég jó nagy lakása van, ennyien beszérnek kicsit zsúfoltan is, tehát azért ez egy...
Az...
De nagyon-nagyon jó, tehát ezzel együtt ilyen családias, bensőséges hangulata van. Olyankor a bevők is beszélgetnek egymással a szünetben, tehát tényleg kifejezetten egy nagyon jó élmény a zenei és az egyéb élményeken túl is.
Azt hiszem, hogy most megint megérdemlünk egy kis pihentető és főleg nyugtató szünetet, mert egy izgalmas kérdést akarok föltenni a szünet után. A mostani beszélgetésünk első mondatából már kiderülhetett, hogy ez azért telefoninterjú és nem személyes találkozás, mert éppen a járvány miatt meglehetősen kockázatos a kimozdulás, nagyon sokan tartanak is tőle, tehát minden boltnak, ahol sok ember gyűlne össze, fölbojdult az élete. A szünet után arról akarok érdeklődni, hogy hogyan viselkedik a Mr. Szél öltönyüzlet ebben a szituációban.
This ain't a song for the broken-hearted. Silent prayer for the faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice, I'll shout it out loud. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. It's my life. My heart's an open highway. Frank said it, I did it
wanna live while I'm alive. It's my life. This is for the ones who stood their ground, Tommy and Gina, who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck ain't enough, you gotta make your own breaks. It's my life, and it's now or never. Ain't gonna live forever, just wanna live while I'm alive. It's my life, my heart's an open highway.
Ennek a műsornak a legaktuálisabb része sajnos az, amelyik arról szól, hogy mihez kezdhet járvány idején egy olyan bolt, amelyik az oda betérő vásárlókból él. Békés Zoltánnal beszélgetek, a Mr. Szél öltönyüzlet tulajdonosával és alapító cégvezetőjével.
Azzal szeretném kezdeni ebben a mostani vírusos helyzetben a mondandómat, hogy annak ellenére, hogy már egy ideje lehetett hallani a koronavírusról és hatásairól, mégis iszonyatosan megdöbbentünk ennek a hatásán. Egyik napról a másikra elvesztettük a forgalmunk 90%-át, tehát hétfőn még normális forgalom volt, kedden már annak csak a 10%-a, és ezt elég nehéz volt feldolgozni. Szerencsére volt némi online csomagküldési forgalmunk, de tényleg marginális, nem nagyon foglalkoztunk vele, inkább csak azok találtuk ki, akik valami miatt tényleg nem tudnak eljönni. Hát volt ilyen, pár hetente néhány ilyen csomagot küldtünk eddig, és hát azt hirtelen ki kellett találni, hogy most akkor mindent átállítunk erre, mert még azelőtt, hogy a boltok nyitvatartását korlátozták, meg a kiárási korlátozások voltak, akkor is hirtelen eltűntek a vevők a boltból, tehát a korábbinak a 10-5%-ára leesett egy reforgalom arányában, érthető okok miatt, úgyhogy mi azonnal elkezdtünk átállni erre a csomagküldésre. Ez egy hét alatt egész jól sikerült. Azt mondanom se kell, hogy az egész rendszerünk úgy, ahogy van, hogy a feje tetejére állt, minden más, ilyen minden tele van dobozokkal a bolt, ugye a vásárló alig van, meg miért is lenne, jogos, hogy nem jönnek el az emberek otthonról, igyekszünk a meglévő készletünkből olyan ajánlatokat összeállítani akár, ami még ilyen körülmények között is értelmezhető, nyilván otthon tartózkodásra töltően kevésbé vesznek az emberek, inkább galléros pólót, meg vászonnadrágot, ilyen kampányaink vannak most. Ezen kívül a legnagyobb változás, hogy ráálltunk viszonylag pár nap hezitálás után, illetve pár nap hezitálás után viszonylag azonnal ráálltunk a maszkgyártásra. Most már gyártunk több száz maszkot naponta, pont a mai hírlevélben ment ki az, hogy ilyeneket lehet nálunk vásárolni is.
Bocsánat, csak a hallgató nem tudja, hogy a mai az elsőjét jelenti.
Igen, mert ma április elsője van, igen.
Igen, amikor ez adásba kerül, akkor 8-a lesz,
igen.
Akkor ez már egy idejét múlt hírlevél lesz, de akkor már lehet tudni, hogy egy hete zajlik a maszkok készítése.
Igen, hát annyiból nem lesz idejét múlt, hogy vélhetőleg még ez a helyzet változatlan lesz.
Attól tartok.
Maszkokra. És mi ezt folyamatosan fogjuk gyártani. Ma az történt meg, hogy ma először lehet nálunk vásárolni maszkot, mert körülbelül egy hete gyártunk maszkokat, de eddig olyan civil szervezetnek gyártottunk, akik az egészségügyben vitték a maszkokat. Most velük a kapcsolat valamilyen szinten megmarad, de közben elkezdtünk a saját terméket is gyártani. Egyrészt azért, mert nagyon igényelték a vásárlók, meg ez egy lehetőség nekünk arra, hogy ezekben az ínséges időkben valamiből bevételt termeljünk.
És közben ebbe is benne van, főleg a civil szervezettel való kapcsolatban, benne van itt is a társadalmi hasznosság.
Így van. Sőt, hát olyannyira, hogy ott két két részre is bontottuk a velük való együttműködést. Egyrészt gyártottunk nekik nagyon alacsony áron maszkokat, illetve ezen felül még ingyen is gyártottunk. Tehát ezt úgy osztottuk meg, hogy 10%-át a gyártásunknak azt adományba adtunk gyakorlatilag. És ezt a részt igyekszünk majd még fenntartani most is.
Nem akarok annyira tapintatlan kérdést föltenni, hogy hogyan győzi a bolt tartalékkal.
Nem tapintatlan a kérdés. Igazából nagyon jó helyzetben vagyunk ebből a szempontból. Volt egy elég nagy tartalék felhalmozva, ami most nagyon jól jön. Ezért is meg tudtuk tenni, hogy már az első napokban, amikor itt kitört a válság, akkor a dolgozóinkat azonnal megnyugtattuk, hogy itt mindenki itt fog maradni, senkit nem küldünk el, és minimum 2 hónapra a fizetést is ki tudjuk fizetni. Most már nagyon úgy látom, hogy életképesek vagyunk ebben a helyzetben is. Az előzőre visszatérve, hogy nagyon is beindult ez a csomagküldés, rendeléses forgalom. Igaz, hogy még mindig jóval alacsonyabb a forgalmunk, mint ami ilyenkor normális lenne korábbi évek alapján, de azért egy nagyon nagy volt ebbe, tehát itt mondjuk ilyen 100-szoros emelkedett, de mondjuk annyira pici szintről, hogy ez értelmezhetetlen, inkább úgy lehet mondani, hogy most olyan 35-40%-ára fel tudtuk már tornázni a forgalmunkat erről a 10%-ra, ahol van leesett ott hirtelen az elején, és ez még növekszik. Tehát mondom, ma kezdtünk el maszkokat árusítani, tehát ebből is lesz bevételünk. Tehát én úgy gondolom, hogy elég jól át fogjuk tudni vészelni ezt a válságot. Mindenki dolgozik, egy kicsit olyan, mint nagyon régen volt a cég, hogy mindenki csinál mindent, mint az őrült rohangászik mindenki fel alá, mindenki ötletel, nagyon jó a légkör időnként, máskor fél órával később meg mindenki teljesen idegbeteg, így összeomlik a rendszer, stresszes mindenki, de mégis van egy ilyen úttörő időszak jellege ennek az egésznek, ami tulajdonképpen bizonyos szempontból még engem is inspirál, és nagyon sokat foglalkozom most a céggel, annak ellenére, hogy ahogy az elején mondtam, igazából átadtam már a utódomnak, tehát én csak egy ilyen stratégiai dolgokban vettem részt mostanában, de most megint kicsit belefolytam, hogy lemenedzseljük ezt a válsághelyzetet. Úgyhogy nagyon furcsa, és minden nap változó helyzetbe kell megfelelni.
Hát az eredeti forgalom 30-40%-át elérni néhány nap alatt egy ilyen váltással, az azért nem kis dolog, és egy olyan boltnál, amelynek az alapvető stratégiájához hozzátartozik az, hogy korlátlanul vissza lehet vinni, vissza lehet küldeni azt, ami mégse felel meg. Egy ilyen bolt esetében én, mint vevő azt mondom, hogy a távolból való vásárlásnak sincs kockázata.
Így van. Ez abszolút így van, és ezt nagyon hangsúlyoztuk is, sőt, itt még nem csak a kockázat, tehát nem csak a gazdasági kockázat van kiküszöbölve, hanem az egészségügyi is, mert ugye ez úgy működik, hogyha valaki vissza akar küldeni terméket, vagy cserélni, de egyébként arra is van lehetőség, hogy a futár cserélj, tehát ők házhoz mennek, mert aki karanténban van otthon, az is meg tudja oldani, mert ki se kell tenni a lámát otthonról, ha egy ilyen garanciával élni akar valaki visszaküldeni, vagy cserélni, úgyhogy ez egy nagyon jó intézmény ilyen szempontból is. És még itt hagyd mondjak el egy dolgot, ami nagyon fontos nekünk, így lelkileg is, érzelmileg a csomagküldéssel kapcsolatban, hogy amikor elkezdtük ezt kommunikálni a vásárlóink felé, hogy most mi van, mi a helyzet ezzel a nagyon hirtelen megváltozott válságos időszakkal kapcsolatban, akkor így őszintén megírtuk, hogy ez van, nagyon leesett a forgalmunk, nagyon számítunk arra, hogy ez működni fog, és kaptunk nagyon-nagyon sok szóbeli, meg telefonos, írásbeli pozitív visszajelzés, ami biztató volt, tehát nagyon jó volt érezni, hogy így szeretnek minket a vásárlóink, illetve magukban a rendelésekben is megnyilvánult. Tehát volt, tudjuk, meg el is hangzott párszor, hogy valaki azért rendelt meg 3 darab galléros pólót, amit így kiküldtünk, hogy ez most van egy ilyen ajánlatunk, mert mert akart nekünk segíteni. Tehát lehet, hogy amúgy pont nem biztos, hogy három galléros pólót akart volna venni. Jó, el tudja, uh-huh. nem tudja használni, meg jó lesz meg valamire, de...
De lehet, hogy nem most akarta volna.
Nem most akarta, pláne nem ebben a válságban. Tehát ez mindenkinek, az összes vásárlónknak is a saját életében, hogy a legtöbb vásárlónknak az életében óriási felfordulás, bizonytalanság, félelme,
persze,
stb.
Persze, és ebben a, ebben magunk a helyzet... Igen, magunk ez szóval a legkisebb gondja ilyenkor az embernek a galléros póló.
Így van. Úgyhogy... Hát, és ennek ellenére mégis megkaptuk ezt a támogatást, úgyhogy ez végtelenül jó lesz nekünk, és azóta is folyamatosan érezzük ezt, hogy most itt tulajdonképpen egy kicsit visszakapjuk így direktbe is azt, hogy mi is megpróbáltuk.
És ezzel azt hiszem ismét a műsornak az alcíménél vagyunk, Adj, hogy kaphass!
Így van.
Itt a Rádió Bécsben a Szia Tanár úr műsorában az a szokás alakult ki, hogy a műsor végén mindig azt kérdezem a beszélgetőtársamtól, hogy tudna-e valamit javasolni, valami tanácsot adni a saját tapasztalata alapján, amely tanácsot a rádióhallgatók a saját életükben hasznosítani tudnánk. Most is ezt kérdezem.
Igen, hát most nagyon tudok kapcsolódni ez a legutolsó mondatához, vagy ez az előttihez, hogy ez adj, hogy vagy adhassanak, vagy hogy is szólt, bocsánat, hogy adjunk, hogy adhassanak. Hogy a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy tulajdonképpen nem csak egy cég életében fontos ez, hanem bármi olyan tevékenységben, amit végezhetünk, nem csak munkába, de most maradjunk a munkánál, hogy akár alkalmazottként, akár kisvállalkozóként, akár nagyvállalkozóként, akár középvezetőként, tehát bármit csinálunk, azt lehet tényleg így szívvel, lélekkel csinálni, és úgy, hogy az nagyon jó legyen, akkor is, ha nem feltétlenül mondjuk jutalékba fizetnek, és az a cél, hogy én most sokat eladjak, vagy valahogy ezt ösztönzik, hanem hogy adjunk. Tehát igen, ez nagyon fontos, hogy akkor fogunk kapni, és akkor működnek jól a dolgok, akkor fogunk tudni pénzt keresni, akkor fognak ránk felfigyelni, mondjuk alkalmazottként, ha én azt, amit csinálok, jól csinálom. Tehát ez lehet utcaseprés, lehet egy bolti eladás, orvos, bármi. Tehát lehet, hogy olyanok a körülmények, hogy nem indokolja ezt, mert esetleg nagyon kevés fizetésért, erkölcsileg nem megbecsülve csinálok valamit, vagy bármi más mondhatunk, de én azt gondolom, hogy előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét egy ilyen fajta hozzáállás, és ugye egyéni szinten meg szerintem rendkívül fontos, hogy így, ha belenézünk a tükörbe, akkor ezt tudjuk mondani, hogy én a magam részéről megtettem, amit megtehetek azért, hogy a világ egy picit előbbrébb mozduljon. Lehet, hogy ez egy kicsit túl költői volt.
Nem, ez teljesen rendben van. Ezektől az apróságoktól mozdul előre a világ, mi mástól. És azt hiszem, hogy ennél jobb végszó nem is lehet ebben a műsorban. Örülök, hogy beszélgetőtársak voltunk, és nagyon drukkolok a Mr. Szajonak.
Köszönöm szépen, én is örülök, hogy elmondhattam ezeket.